Ennek a szombatnak a neve Sabbat Vaikra, és a nevét a heti szakasz a Mózes harmadik könyvéről kapta, amely így kezdődik. Mózes harmadik könyvének első fejezetében az első verset olvasom. Szólítám Mózest, és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából mondvám. Szólítá, vagyis Vaikra. És nem csak a könyv kapta ezt a nevet, hanem ez a heti szakasz is, amit most olvasunk. És ebben a részben olvashatunk az áldozatokról, az áldozatok mienségéről, hogy mikor milyen áldozatot kell bemutatni. És mielőtt belemennék ebbe egy kicsit érintőlegesen az áldozatokba, szeretném azt a szót jobban megnézni, amiről ez az egész könyv kapta a nevét, hiszen a könyvnek a tartalma és ennek a harmadik könyvnek az üzenete nagyban azon áll, hogy megértsük ezt a szót. Mit jelent a Vaikra? Mit jelent az, hogy szólítá Mózest? És ennél a gondolatnál megálltam egy pillanatra, hiszen ha figyelmesebben elolvasom ezt az első fejezet, első versét, akkor jobban meg fogom érteni a következő heti szakaszokat is, és jobban átláthatóbb lesz az áldozatoknak a bemutatása és az áldozatok bemutatásának az indítéka, az indító oka is. Szólítá Mózest, és beszéle vele. És itt két szó szerepel, a szólítá és a beszéle, ami a magyar nyelvben hasonló, és szinte ugyanazt a jelentést adja vissza. Azonban a héber nyelv sokkal mélyebb üzeneteket is hordoz magában, mert a nyelv maga sokkal több rétű, mint sokszor a magyar nyelv, és jobban kifejezi azokat a szellemi állapotokat, amit a magyar nyelvben kicsit homályosan tudunk értelmezni. Szólítá és beszéle. A szólítában, ebben a szólott szóban a héberben az szerepel, hogy nevén nevezte, megnevezte, szólt hozzá, elhívta, kihívta, kiválasztotta. És ez egy olyan folyamat, aminek úgy érzem, hogy jelentősége van, hiszen azáltal, hogy megszólította Mózest, kihívta a népből. Nem ő ment, nem maga az örökkévaló Isten ment oda be a nép közé, és a nép között szólt Mózeshez, hanem kihívta Mózest a népből, és akkor beszélt vele. És ez a szólítá, ez a megszólítá, ez egy nagyon erőteljes ige. Nem csak a szófaját tekintve, hanem az üzenetét tekintve is. Hogy Isten hogy szól hozzánk? Amikor szól hozzánk, és valamit üzenni akar számunkra, amikor beszélni akar velünk, akkor előbb megszólít bennünket, és csak utána beszél velünk. Előbb megszólít, előbb felszólít, hogy figyelj rá. Előbb kihív a tömegből, hogy halljad a hangját. Amíg bent vagy a tömegbe, amíg bent vagy a nyüzsgésbe, a zűrzavarba, nem tudod meghallani azt az üzenetet, amit beszélni akar veled. Szólította Mózest, és szólít ugyanúgy téged is, ma is. Ugyanúgy hív, és ugyanúgy kiválaszt, és elkülönít azért, hogy rá tudja bízni azt a feladatot, ami számodra üzenet, és számodra az elhívásodnak, a szolgálatodnak a következő lépéséhez hozzátartozik. Szólított, elhívott, kiválasztott. Mózest kihívta, és Mózest nevén nevezte. Ebben a nevén nevezésben nem csak az áll, hogy Mózesnek szólította, és az utónevén nevezte, és nem csak Istvánnak, Gyurinak, Józsefnek szólít téged, hanem ebben a nevén nevezésben benne van a te elhívásod és a te küldetésed. Mózest úgy hívta ki, hogy felruházta azzal a küldetéssel és azzal a feladattal, ami Mózesnek az életútja volt. Megszólította, közölte vele, hogy mi az ő útja, és miután Mózes elfogadta ezt a kihívást, elfogadta ezt a kiválasztást, és elfogadta azt, hogy őt nevén nevezte, az elhívásának a nevén nevezte az örökkévaló Isten, utána tudta átvenni mindazt az üzenetet és feladatot, amivel Isten megbízta, utána tudott beszélni vele az Úr. És hogy honnan beszél, ez is egy kulcsfontosságú üzenet, a gyülekezet sátorából. Nem akármilyen helyről, a gyülekezet sátorából, és annak is ismerjük a szentély felépítését, a szentek szentjéből. Tehát onnan legbelül. És ebben úgy érzem, hogy ha azt veszem, hogy mi magunk is Istennek a temploma vagyunk, a szellemünk, a lelkünk, a testünk általa elválasztott és általa elkülönített, akkor honnan szól Isten? Onnan legbelül, ott a szellemednek a legbelsejéből szól. A te szívednek a legbelsejéből kell, hogy szóljon. És nem az érzelmek szintjén szól Isten, nem a vágyaid kielégítése szintjén szól Isten, nem a gondolataid sziporkázásában szól Isten, hanem a szellemednek a legbelsejéből szól. Talán úgy is mondhatnám, hogy abból a legtisztább és legeredendőbbből szól, amit ő saját maga megtartott magának. Az ember hármas felépítéséről sokat beszélünk, hogy az ember test, lélek, szellem. És van egy alkotó része, amiről sokszor keveset beszélünk, ez a nismája, ez az, ami az embert élővé teszi. És kicsit úgy érzem, hogy ez az, amihez szól Isten, és ez az, amiből beszél hozzánk Isten, az életből, hiszen maga, ő maga az élet. És hogyha találkozik ezzel az élettel a belsőnkben, akkor tud beszélni, akkor tudja átadni mindazokat az üzeneteket, amit elkészített számunkra. Ez a nisma, ez az életnek a lehellete, ez az az élet, ami élővé teszi az embert, és nem csak az embert, hanem a teremtett világban az élő lényeket is. Hiszen Isten rájuk is ugyanúgy gondot visel, és ugyanúgy irányítja őket is. Úgy érzem, hogy ez az a legbelsőbb és legtisztább részünk, amit nem tudunk beszennyezni, mert Isten nem engedi ezt, és azáltal, hogyha ez tiszta, akkor ennek az útján keresztül tudja megérinteni a szellemünket, a szívünket, és azután a lelkünket, és mindezek teszik cselekedetben, a testünkkel véghez visszük az ő akaratát. Tehát szólítál Mózest, és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából. A kérdés az, hogy téged hogy szólított meg, megszólított-e? Hiszen mindannyiunk életében ott van az a pont, amikor érezzük a kihívást, érezzük az elválasztást, az elkülönítést, érezzük azt, hogy valahogy mássá alakul a világ körülöttünk, és valahogy érezzük azt, hogy mindaz, ami eddig körülvett, az egyszer csak idegenné válik, mert valami sokkal fontosabb lett. Mert sokkal fontosabb lett az, aki szent, sokkal fontosabb lett az, aki tökéletes, és sokkal fontosabb lett, hogy az ő akaratát véghez vigyük. Szólítám Mózest, nevén nevezte, kihívta, és felruházta mindazzal, ami az ő feladata, és aztán beszélt vele. A kérdés az, hogy Mózes hogyan reagált erre. És mint a szövegből kiderül, és a többi könyv olvasatán is kiderül, hogy Mózes engedelmesen válaszolt Istennek, szinte minden parancsára engedelmességgel lépett. És a heti szakasznak a prófétai részében fellelhető ugyanez a vaikra szó, ugyanez, hogy szólt, elhívott, elkülönített, mégpedig Ézsaiás könyvének a 43. fejezetében a 21. verstől kezdődik a heti szakasz. A nép, amelyet magamnak alkotér, hirdesse dicséretemet. És mégsem engem hívtál segítségül, Jákob, hanem megfáradtál én bennem, Izrael. És én ennél a 22. versnél állok meg, és ezt szeretném párhuzamba hozni ezzel az első verssel, ami a Mózes 3. könyvében van. Mégsem engem hívtál segítségül, Jákob. És ebben a hívás szóban, ebben a szóban szerepel ugyanaz a szó, az a vaikra szó, a szólítá szó, mint ami a heti szakasznak a neve, és amit az első fejezetben szerepel. És itt is megálltam egy gondolatra, hogy mennyire szép ez az összefüggés. Isten szól előbb, és szólítá Mózest, és beszél vele. És erre, ahogy Isten szól, jön a haftarai, a profétai válasz, te pedig mégsem engem hívtál segítségül, Jákob. Te pedig, ember, mégsem engem szólítottál meg. És itt felmerül a kérdés, te kit szólítasz meg? Te kit nevezel nevén az életed fölött? Neked ki az Úr az életed fölött? Te kit választasz? Jákob istenét? A seregek istenét? Izrael szentjét, aki téged elhívott, vagy pedig egész másba veted a bizodalmadat, és egész más választasz? Kit választasz? Kit szólítasz nevén? Tudod-e, hogy Istennek mi a neve? Tudod-e? Ismered-e az ő neveit? Ismered-e azt, hogy ő teremtő az életedben? Ő mindenható az életedben? Ő örökkévaló az életedben? Megismerted-e már azt, hogy milyen szövetséget kötött veled? A szövetségeinek a lépcsőfokában vezet téged. Te hol tartasz? Ismered-e őt? Ismered-e a nevét? Meg tudod-e szólítani? Vagy pedig te is úgy vagy, mint Jákob. Nem engem hívtál segítségül, nem engem szólítottál meg. Nem engem neveztél meg, hanem megneveztél más isteneket, más bálvány isteneket, hiszen ez a prófétai rész pont arról szól, hogy te a bálványokkal foglalkozol, és nem azzal, amit én elrendeltem neked. Kit neveztél meg? Ki az, akit te elkülönítettél az életedben magad felett? És ismered-e Istennek a neveit? Ismered-e a saját életedre nézve a saját ígéreteidet, amit kaptál? Ismered azt, hogy hogyan kell a holnapi napon tovább lépned? Hiszen mindenben elő van készítve számodra az a feladat, amit rád ruházott Isten. Csak el kellene úgy venni, ahogy Mózes elvette. Csak úgy kellene cselekedni, ahogy Mózes cselekedett. Engedelmességgel odaállni, kimenni az űrzavarból, kimenni a sokaságból, kimenni oda elé, oda a csendbe, hogy halljad őt, hogy halljad, mit beszél. Mert a beszédében mindazt tovább akarja neked adni, ami számodra építő, ami számodra üzenet, és ami téged éltet, ami konkrétan, személyesen csak neked szól. És ahogy, ha visszatérek ide a harmadik könyvre, ebben a könyvben az áldozatok bemutatásának a hogyanságáról lehet olvasni, és ez a könyv a vaikra a szentségnek a könyve. Régebben úgy is nevezték, hogy a papoknak a könyve, hiszen az áldozati bemutatásokról szól az első része, és a második részében pedig a szentségről beszél, hogy Isten milyen rendeleteket adott az ő népének, hogy fizikálisan, lelkileg és szellemileg hogyan szenteljék meg az életüket. És ez az egész könyv kapta végül ezt a nevet, hogy vaikra szólítá, és szólt, és megnevezte, és kihívta, és elhívta. És úgy gondolom, hogy nagyon aktuális a mai nap is az áldozatokról beszélni, nagyon aktuális arról beszélni, hogy hogyan lehet az ember élete szent, hogyan lehet Isten szerinti tökéletesség felé törekedni. Nagyon aktuálisak a Mózes 3. könyvében szereplő igék, és ha az ember úgy áll hozzá, és a szívében úgy olvassa és hallgatja az igét, hogy szólítá őt Isten, hogy kihívta őt Isten, akkor megérti, hogy mit jelent az ételáldozat, mit jelent az égő áldozat, mit jelent a hála áldozat, a bűnért való áldozat, hogy mit jelent ez az ő szellemi életében. Meglátja annak a szépségét, annak a tökéletességét, annak a szentségét, hogy ez mennyire mai üzenet. És Én kívánom mindannyiunknak, hogy éljük meg azt, hogy szólít bennünket Isten. Szólítson meg bennünket, nevezzen a nevünkön. Tudjuk meg, hogy mi az utunk, tudjuk meg, hogy mi a mi elhívásunk, a mi feladatunk a családunkban, a munkahelyünkön, a közösségünkben. Tudjuk meg, mert amíg ezt nem tudjuk, addig nem tud beszélni velünk. Addig próbál beszélni velünk, de nem értjük a szavát, vagy nem érezzük a szavát, vagy nem tudjuk megcselekedni a szavát, azért, mert a szólítá még nem lépett érvénybe az életünkbe. Azért, mert a kiválasztás és az elválasztás, az elkülönítés még nem történt meg 100%-osan. Ha ez megtörténik, ha meg tudjuk ezt lépni, akkor tud velünk beszélni. És akkor mi is úgy tudunk válaszolni, hogy téged szólítalak, Uram. Nem úgy, mint Izrael, aki elpártolt, mert sok kísértés és sok próba érte, hanem meg tudunk állni a viharban, és őt tudom szólítani. Amikor a legnehezebb és legmélyebb helyzetben is vagyok, meg tudom szólítani. Őt tudom hívni, őt tudom nevezni, mert ismerem őt. És ez egy nagyon fontos alappillérje, úgy érzem, a hívő életünknek, hogy ismerem Istent, tudom, hogy kicsoda ő. Tudom azt, hogy az ő neve az én életemben mit jelent. Hogy megismertem őt örökkévaló Istenként, szabadító Istenként, úrként, királyként, mindenhatóként, fel tudom őt ruházni azzal, hogy beszéljen hozzám. És amikor ez a beszéd megtörténik, akkor személyes üzenetet kapok, akkor nyílik ki az ige. Akkor szól az ige, és értem, amit olvasok, értem, amit hallgatok. A szívemmel, a lelkemmel és a testemmel meg is cselekszem. És itt is a sorrendiség az, ami fontos ebben a részben is, hogy igen, a szellememhez szól Isten, és a szellemem készteti a lelkemet, és a lelkem készteti a testemet, hogy az egész lényem őt szolgálja. Szólítám Mózest, és beszél vele. És beszél, és átadja mindazt az üzenetet, ami számára adatott. Az égő áldozatok törvénye, az ételáldozat törvénye, a hálaáldozat törvénye, bűnért való áldozat törvénye. És ezek az áldozati törvények, amiket most nem olvasnék fel, de érintőlegesen szeretnék egy kicsit ismertetni, csak hogy érezzük, hogy mennyire maiak. Az égő áldozat, mint a teljes elégésnek és a teljes odaadásnak a szimbóluma. Az, hogy oda szentelem az életemet teljes mértékben Istennek. És amikor oda tudom szentelni, hogy elégek az oltáron, és elég minden, ami lelki, ami testi, ami fizikális vágyam és akaratom, ami az emberből való, akkor tudok ott maradni Isten oltárán, és akkor tud felhasználni az ő szolgálatában. És aztán következik az ételáldozat. Amikor megtörténik a megtérésem és az újjászületésem, amikor a szellemem ott van Istennek az oltárán, akkor ő nem hagy éhesen. Ő adja az igéjét, adja az ételt, adja a mindennapokra valót, adja azt, hogy te életben maradjál, hogy gyarapodjon a szellemed. És aztán, amikor elkezdesz gyarapodni, nem tudsz nem hálát adni. Nem tudsz nem köszönetet mondani. Akkor ezt a hálaáldozatot békáldozatnak is nevezik, és akkor valóban megéled azt a békét, azt a teljességet, hogy a szolgáló életedben Isten mindennel betölt, amire szükséged van. Aztán a vétekért való áldozatokról is van szó, hiszen sokszor elesünk és megbotlunk. A hívő életünk során nem vagyunk büntelenek, vétkeket tehetünk, ezek a tudatlanságnak a vétkei, ezek nem szándékos bűnök, hanem botlások. Amikor megbántok valakit, akaratom ellenére. Erre is van törvénye Istennek, hogy mit tégy, hogyan tégy. Oda lehet menni, és bocsánatot kérni, és leírja, hogy hogyan cselekedd ezeket. És aztán nem lehetsz egyedül, és nem lehetsz barlangkeresztény, mert van a közösségért való áldozat. Közösségben, Krisztus testében kell gondolkodnunk. Nem lehet magán személyként a nagy viharban egyedül megállnom. Igenis szükségem van a testvérekre, szükségem van a közösségre, szükségem van arra, hogy Krisztus testében a tagok odafigyeljenek egymásra, és szükségem van arra, hogy megéljem a testvérséget. És ennek az egész heti szakasznak azzal van vége, hogy a közösségi áldozatokat hogyan mutatja be az ember, illetve azt, hogy egy közösségen belül a fejedelmek, illetve az egyszerű emberek hogyan tegyék az áldozatukat, és ez most is érvényes, úgy érzem, Krisztus testében, hogy akik megkapták azt az ajándékot, hogy Isten sokat bízott rájuk, azoknak még több ször kell ott lenni Isten előtt, hogy tökéletességgel tudják elvenni az ő üzenetét, és megvan minden tagnak a helye és feladata, és erre is megvan Istennek a törvénye. És olyan jó lenne, hogyha ezt valóban szellem szerint tudnánk értelmezni, hogy nem csak elolvasni, és igen, ez a régieknek szólt, amikor még volt templom, amikor még volt áldozat, ma már nincs. Ma már az imák helyettesítenek mindent. Igen, bizonyos szinten helyettesítenek, de sokkal mélyebb az áldozatoknak a bemutatása, és sokkal mélyebb ez az egész áldozati rendszer, mint hogy azzal letudjuk, hogy hát majd imádkozunk helyette. Olyan jó lenne, ha megértenénk, hogy tényleg szellemben milyen üzenete van, hogy a hívő életútnak a lépcsőfokait mutatja be folyamatosan az áldozatok egymás utánisága. És olyan jó lenne, hogyha valóra válna az, ahogy kezdődik ez a könyv, szólítám Mózest. És olyan jó lenne, hogyha szólítana téged is, hogy megszólítana, hogy tudod-e, hogy ki vagy, mert ő ezt és ezt akarja neked továbbadni az életedben, ő ezt és ezt szeretné beteljesíteni, mert számtalan ígérete van, de csak akkor tudja beteljesíteni, hogyha szólít téged, és a te válaszod az, hogy te is szólítod őt. Amíg te nem szólítod, addig ő hiába szólít. Rád vár, hogy szólítsd meg, hogy ismerd meg a nevén, tudd őt a nevén nevezni, és azután, miután mindez beteljesedik, és ez a kapcsolat kölcsönös, ahogy ő szólít, és te válaszolsz, akkor beszélni tud veled, és el tudja mondani személyesen a neked szabott üzenetet.
Nem vagyok meglepve, hiszen a feleségemmel elég sokat beszélgetünk naponta 24 órán belül, de azért én köszönöm Istennek, hogy nem csak szólt, hanem mondta is. És itt kell megérteni azt is, hogy valamikor meg kell értenünk azt, hogy a Bibliáról lehet beszélni a Bibliának a tartalmáról, de mondani Isten szavát, annyit jelenti prédikálni, annak működnie is kell. Én hiszem azt, hogy amit most elmondtál, abban működés is van, felszólító módban Isten szavát is tolmácsoltad, hiszen ez a feladatunk. Mégis most tőlem teljesen váratlanul, én azt hiszem, hogy még egy megerősítéssel megtoldom mindezt, és már pedig János evangélium a első fejezetéből, tehát Isten evangélium János szerint, amit olvasunk, hogy pontosítsunk már minden magyar szót is, bár nem keresem a csomót, a kákát, a egyenes dolgokon. Olvasom tehát az első fejezet 42. versével, Jesuáról szól. Találkozik ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondani ki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus. És vezeti őt Jézushoz, Jézus pedig rátekintve mondta, te Simon vagy, Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikle, és ennyi. Tehát megismételem, te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Gyakorlati kihívás. Ugyanolyan kihívás a szabadítóval találkozni, aki bemutatkozik és megmutatják bizonság szerint, ő a Krisztus. És ez nekünk is utal, Jézus kevés, Jézusban Krisztus kell látni, a világ urát, aki él ma is, és visszajön ítélni, visszajön az övéért, a mennyasszonya találkozni. Azonban a megszólításnál mégis itt a kérdés, hogy szólítja meg Pétert, mert én ismertem szerint Péter szó megszólítás igencsak kevésszer fordul elő Jesu a szájából, talán egyszer se. Azt mondja, hogy Simon Jóna fia, többször elhangzik a Bibliában, de Péter szó nem igazából A megszólítás pedig mégis konkrét, és ebből is tanulnunk kell. Simon, Jóna fia, Kéfás. Ez a sorozat. És ebből tanulnunk kell. Igazából mondhatnám, hogy nincs Péter apostol, de Simon apostol van. Hiszen Péter apostol egy későbbi megszólítása, megnevezése ennek a Simon Jóna fiának. Ha Jesova úgy hívta Simon Jóna fia, akkor nekünk ehhez valahol ragaszkodnunk kellett volna, és nem azt mondta, hogy Péter, ráadásul nem azt mondta, hogy Szent Péter. Hogy is néz ki, hogy Istennek a szavakban, a nevekben is hogy rejtette el az ő üzenetét? A Simeon, Simon egy szó. Annyit jelent, hogy meghallgatás. Pusztában meghallgatás, egy másik fordítás szerint, másik szóösszetétel szerint is. Tehát ő nem más, mint meghallgatás. Az, akit később Péter apostolnak Rómában tisztelnek, az nem más, mint meghallgatás a pusztában. És az apját is úgy hívják, hogy Jóna, ami nem Jónásnak a megfelelője, hiszen ez megint egy kicsi el van ferdítve, hogy a Jónás és a Jóna szó annyit jelent egyforma. Jónás annyit jelent, hogy galamb, miközben a Jóna nem más, mint a Jánosnak a becézőt, rövidített formája. Ami pedig annyit jelent a János szó, bizonyára ismerjük a többi Jánosnál, hogy Isten kegyelmes, Isten jóindulatú és Isten jóságos. Ha Isten jóságos, jóindulatú, irgalmas és kegyelmes, annak a gyermeke mindennek nem más, mint a meghallgatás, de ebbe te is benne vagy. Azt az Istent, akit ismersz, ha megszólítod, ő meghallgat, és akkor születik Simon, Simeon, akkor születik egy olyan valaki, valami, amit Kéfásnak nevezhetünk, vagy Kősziklának. Isten irgalmassága, tett imádra való válasz, és a válaszra egy felelet, meghallgató feledet, meghallgatásra felelet, kapsz egy kősziklát. Tehát Simon apostol, mondhatnánk inkább ezt a szót, de nem kötözködöm, mert igazából, amikor Jesu azt mondja, hogy Kéfásnak fognak hívni, ugyanazt mondja, mint amikor a kereszténység Péternek nevezi, kőszikla leszel. De amikor itt beszélt előttem egyszer a feleségem, hogy Isten nevén nevez téged is, Isten nevét nevez azt a Pétert, aki Simon, de most maradjuk a Péternél, az ismertebb szónál. Ő, aki megmondja, honnét jöttél, miért vagy, és mi a feladatod. Ő keres meg, de neked kell kijönni. Nem ő fog a te imádra majd megjelenni, és neked szolgálni. Megjelenik, szól. Te vagy az, és ebben benne van, rokonom vagy, hiszen Simon alias Péter rokon, és benne van az, hogy ismerlek, benne van, hogy egyáltalán miért jöttem hozzád, azért, mert a jó édes apád a pusztában, ott, ahol volt, imádkozott, és találkozott Isten irgalmával, és lehetett egy gyereke, aki Isten meghallgatása, és elindulhatott az apostoli a helyreállító munka, és megint a nevekkel van a probléma. Hiszen Péternek Kéfás a neve, ami arámul kőszikla. Erre ma természetesen a római birodalomnak megfelelően Petrus lett. Nem Petrus, hanem Petrus. Petrus lett, ki igényeltük. Elfelejtettük a lényegét, hogy Isten megmondta az üzenetében, Jesova Masia által, Péter annak a népnek lesz az apostola, amelyik arámul beszél. Ez pedig az akkori Izrael és akkori Közel-Kelet, ahol az általános nyelv nem az angol volt, hanem az arám nyelv a piacokon. Isten megmondta a feladatát is Péternek, aki Simon volt, megmondta a feladatát is. Te a meghallgatás gyermeke vagy, és a meghallgatás gyermekének neked a feladatod ott lesz, ahol rólad mondják arámul, hogy kőszikla vagy. Nem volt Péter sose a római birodalomnak és a latin területeknek és a görög területeknek az apostola. Miért? Mert már Isten az első lépéskor, a kihíváskor Jesu által megmondta, arámul fogják mondani a nevedet. bocsánat, a név tartalmazza a te szolgálatodat. Először is Isten tudja, hogy te ki vagy, megszólít. Te Simon Jóna fia vagy. És itt a kérdés, az tudod-e, hogy miért vagy itt? Mert érted és imádkoztok. Tudod-e, hogy egy családon belül is mennyit, de mennyit kellene imádkozni azért a gyermekedért, aki Isten kegyelméből, irgalmából, akár apostoli munkát is végezhet ebben a nyomorult világban, amikor helyreállítani és útba kell igazítani az emberiséget, amelyik mai napon is ugyanabban a szituációban, helyzetben él, mint annak idején, mikor ez az esemény történik, mikor Jeshua Mashiach földön járt. Tudod-e, hogy ő tudja téged, hogy hívnak? Tudja a történetedet, tudja az apád, anyád imáját, tudja a testvéred imáját, aki érted imádkozott, tudja azt, hogy kiszolgált feléd, tudja, hogy te neked Jóna az apád, tudja, és a neveden szólít, hogy te Isten irgalmának, jóságának köszönheted egyáltalán megszülettél. És az újjászületett emberre is vonatkozik. Neki köszönheted. Azért, mert Isten irgalmas volt és meghallgatta azokat, akik szolgáltak feléd. Meghallgatta. Ez bizonság a generációk összekötésére, a folyamatosságra is bizonság. De Isten, mikor megszólít, tudja, ki vagy. Tudja, kié vagy. És új nevet ad. És az új nevedben nem csak az van, Jóska Pista akárki, hanem benne van, mi a feladatod. Keresztény szokásként, mikor keresztelnek és neveket adnak embereknek, elveszik az egész életükhöz való jogukat. Kevesen tudják. Nem azért János vagy Géza, az nem. Nem azért az általános nevek, nem azért be divatos nevek, hanem a keresztelésnél azonnal kimondja a világegyháznak a papja, hogy az ugyanolyan nevű fickó, akarom mondani, szentnek a befolyása, hatása, védelme és egyéb alá teszem a gyerekemet. Tehát amikor valakit elneveznek Istvánnak, akkor a Szent István az ura. Isten nem azt mondja, hogy te holnap ilyen és ilyen uralom alá kerülsz, hanem azt mondja, enyém vagy, és ez a feladatod. A szabadság és a leuralásnak a különbözősége itt van. A névadás szolgálatra szól Jeshua által, míg az emberi gyakorlat az, hogy védőszent, vagy a nagypapának a vonalát kell kivenni, mert ő is Pista volt, hát tegyél te is Pista. A folyamatosság, reinkarnálom a gyerekemet, a nagypapát a gyerekembe. Viszem a folyamatosságot. Isten újat kezd, te Simon Jóna fia vagy, holnap képás leszel. Kőszikla, kemény, kődarab. Nem azt mondja, hogy hát akkor legyél te is Jóna. Na akkor ne Jóna, Jóna Hán, Johanán, akkor már te ne a rövidített János nevet használd, hanem használd a böcsületesnek, jól leírt, vagy adott volna más ősapának, vagy valakinek a nevét. Isten személyes nevet ad mindenkinek. És valóban visszakétérek arra, amikor Eszter nem szólt, hanem mondott, tudod-e, kinek a fia vagy? Tudod-e, hogy új névre van szükséged? És ez az új név nem tette ki talációd, nem ember adja, hanem maga Jeshua Mashiach adja, aki azt mondja, Kéfás leszel. És a te nevedben benne van a szolgálati helyed, benne van a feladatod, benne van, mindened benne van. Hiszen ha arámul szólnak, akkor tudod, hogy olyan helyen kell lenni, ahol arámul beszélnek. Nagyon egyszerű a logikája. De tudod-e, hogy neked mi a neved? Tudod-e? Milyen néven nevezett ő? Ez a kérdés, és nem keresünk a Bibliában, meg a bibliai lexikonokban a neveket, hogy nekem ez jól állna, hanem azt a szellemi értelembe vett nevet ismerem-e, tudom-e, hogy engem Isten ide helyezett, ez a dolgom, és nem én találom ki, hogy én vagyok képes, hanem maga az a nép, ahova megyek, ők mondják, hogy tényleg. Tényleg ő a szikla. A bizéd név egyben nem csak szolgálat, hanem bizonság is. Ez a kérdés végül is. Amikor felmerül a névadás, egyszer elkövetkezik, és sokszor az életünkben is elkövetkezik az, amit a János evangéliumának, pontosabban a János által elmondott Isten örömhírének az utolsó fejezetében, a 21. fejezet 15. versében, mikor aztán megevédjenek, mondja Jézus Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondanéki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki, legeltesd az én bárányaimat. Simon Jónának fia újra és újra előfordul ebben a történetben, de változik természetesen később a megszólítás. Isten emlékeztet akkor is, hogyha egy új feladatot ad, hogy honnét jöttél, miért vagy az övé, Simon, te Jónak fia vagy, bár képás vagy, adok egy új feladatot, mert te a meghallgatás gyermeke vagy, te vagy az, aki bemutatod és reprezentálod bizonságodat, illetve bizonságával az Úr kegyelmességét, irgalmát. Te vagy, aki Jánosnak vagy Jónának a meghallgatott bizonsága, Simon, aki ezáltal kőszikla lehetsz. Sok-sok erős embert ismersz, sok-sok erős ember fölfújja magát, ilyen testedző keresztényeket is mondhatnék, nem Krisztus testét edzik, csak saját magukat fújják föl, ilyen Michelin gubi baba. Azonban az erő, az irgalom, kegyelem, az ima, és az ima meghallgatása nélkül nincs kőszikla. Isten megadja azt, hogy rád lehet beszámítani, te Krisztusi vagy, hiszen a kő szírt ő maga, ha hasonlítasz hozzá, képes vagy, lehet rád alapozni. Nem te hordozod az embereket, de rajtad megláthatják, hogy lehet szilárd is az ember élete, de egy új szolgálatnál is, mint ahogy olvastam, itt az János Evangéliumnak a végén, újra elhangzik, te nem változtál, te ma is Simon vagy, Jóna fia. És mivel képás lettél, mivel szilárd az életed és a hited, ezért most rád tudok bízni. Rád tudok bízni embereket, a legeltetését, Krisztus testének, a bárányainak a legeltetését. Jobban szeretsz, mint a többiek? Nem tudom, hogy van-e különbség. Én úgy gondolom, mégis hitet kell tennünk arról, hogy őt szeretjük, hitet kell tennünk, mert ő kihívott, de ugyanakkor bizonsággal kell azért Isten előtt is állni, hálaadással, hogy köszönöm, hogy imádkoztak értem, köszönöm, hogy volt az életemben János, Jóna, és köszönöm, hogy ezek az imák meghallgatását arról találtak, és Isten megkönnyörült jóságával, és minden által megkönnyörült felettem, azzal, hogy megmutatta ő magát, és ennek a meghallgatásnak, hogy én elmondhatom, hogy Simon vagyok, ennek következménye, hogy az életem stabil lesz. Magam leszek stabil. Ha nem lettek volna imádkozó emberek, és kérdésem, te kiért imádkoztál? Ha nem lettek volna olyanok, akik szerettek volna téged látni Isten kezében, Krisztus testében, a Mesiás testében, a helyeden, és imádkoztak ezért, ha ilyenek nem lettek volna, bizony nehezebb lett volna elmondani, hogy az életed rendeződik, és sziklára tekinthetsz, az embernek, olyan embernek az életére tekinthet más is, általad is, a te bizonságod által is, hogy igen, nem inoksz kétfele, nem futsz, nem az ingaványon mászkálsz, sziklán stabil az életed. A bizonságtevő élet képási élet. Nem Péter élet. Mondhatnám azt, hogy Pált nevezhették volna nyugodtan Petrusnak, Péternek, mert ő valóban a pogányok apostolává lett, de úgy látszik, keresztény szokásként mindent megmásítunk. Simon apostolból lett Petrus, elgörögösítették a nevét. Saulból lett Pál, amit meg lehet érteni, hiszen azért kapta Saul a nevet, mert valóban a római birodalomnak az embereihez, a pogányokhoz vitte Isten őt, és ott kellett szolgálnia egészen Rómáig. És A kérdés, a stabilitásod megvan-e? Adtál-e hálát az emberekért, akik imádkoztak érted? Tudod-e a nevedet? Mert a te nevedet is csak úgy kaphattad, hogy volt egy János, aki könyörgött, imádkozott a pusztában. Volt egy János, aki által Isten megmutatta az Úr a kegyelmét, jó indulatát, jóságát, hogy benned, aki a pusztában vagy, ebben a nyomorult világ pusztaságában látható és hallható legyen Isten meghallgatása, amelyik az ő jó indulatából, de valaki imája feleletként megszületett. Simon apostol, vagy Péter apostol. Mind a kettő jó, hiszen most az ő szolgálata ott is, ahol a hellenizmus uralkodott, ott is működik. De Isten erre is tanít bennünket, amikor ő neked nevet ad, megadta a helyet, a feladatot, és azt az ígéretet is, ami a te bizonságod. Isten ígéretét hirdetni nem csak felhatalmazás, de már a bizonság is ott van. Szikla leszel. Pozitív, ez a pozitív ige hirdetés, amikor Isten szól neked, stabil lesz az életed. Sziklán állsz. Magad is Krisztusi leszel, mert olyan lesz az életed, hogy nem te vagy a szikla, de hasonlítasz. Egy darab kő vagy. Egy darab, akiben a stabilitás, az állandóság látható. Isten nevet ad. Mindenkinek adott nevet. Mindenkinek a nevében benne van, hogy hol akarja látni. Mindenkinek egy nevet, minden képet adott. Adta azt a nevet, ami a sajátja. Rokon, testvér és minden. De ezen kívül adott neked egy olyan nevet, ami csak a tiéd. Most ne kezd el böngészni a naptárat, vagy a zsidó naptárt, hanem állj oda Isten elé. Kérdezd meg tőle, hogy ő mit akar adni. De előtte meg kell ismered Isten jóságát, Istennek a valóságát, meg kell ismerni, hogy az a könyörgés, ami mástól indul, de benned is megszületik, valóban Isten meghallgatására, Jesuom Masiha uralmának a kezdetére vezethessen, amikor ő fogja megmondani. Nem a pásztorod és a gyülekezeted. A pásztor és a gyüleked megmondja, milyen úton mehetsz, M18, M22 és ilyen főútvonalakat mondhat, ezek mind egyháznevek természetesen, csak nem akarok megnevesíteni istákat. Megmondja, hányos kilométer, te mi vagy itt, kamion, vagy mit tudom én, pizza kihordó. Megmondják, Isten egészen másképpen, maga a Szent Szellem által, Jesuom Masiha által megmondja, hogy hol. Hol a helyed, mit kell tenni. Egy biztos, hogy Simon apostolnak a történetéből magunknak is elmondhatjuk bizonságként. Tudom, hogy Isten azt akar, hogy én is kőszikla legyek, és tudom, hogy hol a helyem, mert ő fogja megmondani. Lehet, hogy magyarul mondják, hogy kőszikla, lehet, hogy arámul, lehet, hogy angolul, lehet, hogy kínaiul. Egy biztos, a jelentésnek mindig ugyanannak kell lenni. De ne ferdítsük el, ne sajátítsuk ki a neveket se, és ne tegyük magunk kéfásra. Péter apostol bizony kéfás volt. Arra a területre, ahhoz a nép tömeghez szűkt el Isten, küldte Isten, ahol ma is úgy mondjuk, a zsidók apostola nem csak a zsidók apostola volt, hanem abban a részben, ahol arámon beszéltek. Neki ez volt a küldetése. És én úgy tudom, és úgy ismerem Istent, hogy mindenki tudja, hol vannak a szolgálati területe és határai. Tudja. Te neked milyen nyelven, milyen helyet mondott Isten? Mit ígért neked? Nagyon fontos tudni a helyet, a feladatot. És mindenképpen az első lépés az, Uram, megismertem Isten irgalmasságát, kegyelmességét, jóságát, és mondhatnám Isten 13 tulajdonságát, minden megismertem. Mert akik imádkoztak értem, És bennem is megindult az megtérés utáni vágy. Meghallgatásra nyert. És nem túléltem ezt az életet, hanem nevet és feladatot és helyet kaptam. Feladatot, szolgálatra és bizonságra, hogy az legyek mások előtt.